WeLearning Podcast. Fókuszban az ember és a tanulás a munka új világában. Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek benneteket itt a WeLearning Podcast következő adásában, a mikrofonnál továbbra is Buga Misi.
És Koltányi Gergő, sziasztok.
Illetve ismét van egy vendégünk, Krasznai Csaba, aki az előző adásban itt volt már, de hogy annyira elmélyültünk a különböző kiberbiztonsági kérdésekben, hogy hát úgy döntöttünk, hogy Csaba ismételten itt lesz velünk, mert Gergő elspoilerezte az előző adás végén, hogy van egy nagyon érdekes téma még, amit nem érintettünk, ez pedig a kiberhigiénia. Úgyhogy Csaba, egy pár mondatba össze tudod foglalni, csak így bevezetésképpen, hogy egyáltalán mit nevezünk kiberhigiéniának?
Sziasztok, természetesen. A COVID egy nagyon jó apropót adott arra, hogy a normális higiénia mellett, azaz hogyan mossuk meg a kezünket, és hogyan viseljük a maszkot, kicsit a kiberhigiéniáról is lehessen beszélni. Ugyanis a COVID mellett ugye rengetegen használtak nagyjából mindenki digitális megoldásokat, viszont ezeket nem feltétlenül biztonságosan tették meg. A kiberhigiénia gyakorlatilag azon intézkedéseknek az összefoglaló halmaza, amiket azért kell megtennünk, hogy a számítógépünk, illetve ugye a hálózati kapcsolatunk, illetve a közösségi média fiókjaink, meg úgy általában a felhasználói fiókjainkkal ne legyen baj. Ezek közé tartozik például megfelelő jelszóhasználat, tartozik hozzá mondjuk az erős autentikáció használata, az eszközöknek a frissítése, a mentések megléte, a már nem használt eszközöknek például a megfelelő leselejtezés, úgyhogy adat nem maradjon rajta, az adat minimalizálása az internetes megjelenésekben. És még sorolhatnám, mert nagyon hosszú lenne a lista, de majd gondolom belemegyünk egy picit mélyebben is.
Igen, mert hogy egyébként nekem valahogy nagyon megragadt ez a kifejezés, pont tehát nagyon jól eltalálta az analógiát, a higiénia, és az ezzel kapcsolatos dolgok kapcsán is nagyon sokszor tudom használni érzékeltetve, mert ugye az a baj a digitális térrel, meg ezzel a világgal, hogy nem fizikai, tehát nem kézzel fogható, nem tudom, még azt mondom, hogy itt van ez a ragacsos, mocskos edény, és hogy akkor ebből ennél-e, akkor ugye automatikusan bekapcsol az undor nevű, az undor néven ismert érzés, hogy nem, mert ez veszélyes lehet. De amikor a digitális térben vagy, akkor nincs ilyen, tehát evolúciósan nincs bennünk az a fajta, idézőjelbe teszem, de virtuális undor, hogy jaj, itt ezen a weboldalon, hát lehet, hogy éppen egy ransomware fogok bekapni. Semmi nem figyelmeztet rá, nem vagyunk evolúciósan benne, de ez a higiénia, mint analógia, szóval zseniális, hogy lehessen érzékeltetni, hogy mit kéne, hogy érezzél, akkor, ha egyébként lenne erre valami kifejlesztett érzék, vagy érzelem tulajdonképpen. És valahogy ezzel a koncepcióval meg lehet értetni emberekkel, hogy ez olyan, mint a higiénia, hogy igen, kezet mosol, fürdesz, mert egyébként büdös vagy, elmosogatod az étel, vagy a tányért, mielőtt eszel belőle, meg ilyenek, és át tud menni ez a percepcióváltás. Szóval nekem azért tetszett igazán, mert hogy nagyon jól és szemléletesen lehet vele érzékeltetni a veszélyeket, amik ott vannak. És mondom, én először tőled hallottam, és aztán mikor rákerestem, akkor látom, hogy a nemzetközi szakirodalomban ez egy létező kifejezés, tehát hogy ez már még a COVID előtt is létezett már ez a kifejezés.
Így van, viszont a COVID-dal párhuzamosan azért nagyon sokan bedobták újra ugye az oktatásba, mert nagyon jól passzolt ahhoz a környezethez, amiben éppen akkoriban éltünk. És annyiban talán haladunk előre, hogy mi az, ami undorító? Tehát mondjuk a jelszóban, hogy nagyjából sejti szerintem mindenki, hogy amikor kisbetűkkel egy 5 karakteres jelszót írsz be, akkor az olyan undorító. Az olyan érzed, hogy az olyan nem jó. Szeretnéd, hogy az olyan jó legyen, csak még nem jutottál el oda, hogy valójában igazából mit csináljál, hogy hogyan csinálj egy komplex jelszót, ami...
Most azért foglak megcáfolni, mert ha szerintem én átlag marinait megkérdezem, és mutatok neki egy komplex jelszót, arra fogja azt mondani, hogy undorító, mert ott meg se tudom jegyezni, egy kis se tudom olvasni. A cica, az meg láttak egyet, az egy aranyos kis állat.
De most már legalább a cica nagy szével van, és van a végén legalább egy felkiáltó.
Igen, mert unoka beállította, tudod, hogy én például attól vagyok ki, hogy nekem felajánlja a gépem, hogyha valahova beregisztrálok, hogy ő generál nekem egy ilyen, nem tudom, 16 karakteres kisbetű, nagybetű szám, nem tudom. Én be van férfias, én mindig átlátom, hogy egyéni jelszó, és bepötyögöm azt, amit tudom, hogy nem felejtek el, holott a felhőben eltárolja az én generált jelszavamat.
És valójában, hogyha ismered a kockázatokat, ugye mi a biztonság? A biztonság a fenyegetés hiánya, ahogy azt tanítják. A fenyegetés hiánya az két okból ered, hát az egyik, hogy nem ismered a fenyegetéseket, és azt gondolod, hogy ez jó az, hogyha mindenhol ugyanazt a jelszót írod be. Viszont a fenyegetés hiánya azt is jelenti, hogy amúgy tudod, hogy a legtöbb probléma a jelszavakkal abból ered, hogy minden létező weboldalra pont ugyanazt a jelszót írod be, az pont elég egyet föltörni.
Igen, és akkor
azzal az egyel fogják majd a Netflix fiókodat, a Gmail fiókodat, a Facebook mindent, fiókodat, meg mindent is elvinni. És még mindig jobb megoldás, hogyha amúgy rábízod a böngésződre, hogy ajánljon egy erős jelszót, és hagyod, hogy elmentse, mert sokkal kisebb a valószínűsége annak, hogy majd hozzáférnek a Google fiókodhoz, amihez tudsz egy erős jelszót betenni, és egy erős autentikációs megoldást betenni, mint hogy amúgy valami random weboldalról leszedjék a jelszavadat.
Igen.
És itt kezdődik a következő probléma. Mi az a kétfaktoros autentikáció? Mi az a jelszó menedzser? És ezért nehéz a kiberhigiéniát kialakítani, mert addig eljutunk, azt szerintem mantaszerűen mindenki tudja már, hogy a jó jelszó az a kisbetű, nagybetű, szám, speciális karakter, legalább 8 karakter hosszú. Túlléptünk egyébként ezen, mert 8 karakteres ilyen jelszavakat már gyakorlatilag így törünk néhány perc alatt, hanem azok a jó jelszavak, amiket a böngészők egyébként ajánlanak.
Igen, igen.
De hogy kétfaktoros autentikációt már nehezen tudunk létrehozni, és itt jön ugye az oktatásnak a fontossága, ügyfélkapu. Ügyfélkapuban bevezették az ügyfélkapu plusz megoldást. Remélem, ti is használjátok.
Igen, természetesen.
Okay. Misi, ne hazudj, legalább fogalmam nyilvánosan ne.
Nem tudom, fogalmam.
Én sem használom, de mi az ügyfélkapu
plusz? Az ügyfélkapu plusz, ugye az ügyfélkaput mindannyian tudjuk, hogy mindent is meg lehet vele nézni, tehát az, aki megszerzi azt a jelszót, felhasználási jelszót, ami az ügyfélkaputhoz van, akkor az egészségügyi adatoktól kezdve még digitális aláírást is lehet ott csinálni.
Tehát egy fél személyiséget el tud rabolni.
Gyakorlatilag igen. Az ügyfélkapu plusz nagyjából annyit csinált, hogy amikor belépsz a felhasználási jelszóval, akkor azon a kis applikáción, amit föltelepítsz a telefonodra, Google Authenticatornak lehet nevezni, vagy Microsoft Authenticatornak lehet nevezni, azon így pörögnek ugye számok, félpercenként jön valami új, teljesen más számkarakter, azt be kell írnod oda, hogy be tudjál lépni, és tovább tudjál menni. Semmi, szabványos, ott van mindenhol, csak éppen pont az a kampány hiányzik, ami megmutatja, hogy drága felhasználó, egyébként azt a Google Authenticatort, azt így használ. Kell beállítani.
Igen. Szerintem minden szempontból nézve, ugye most elkezdtünk a jelszavakról beszélgetni, igen, igen, igen. De van ugyanígy téma, ami barom izgalmas, és most azért dobnám be, hogy utána visszakanyarodjunk egy picit a vállalati oktatási kérdésekre. Nekem az elmúlt egy-két évben a hordozható eszközökben rejlő veszélyek az egyik nyűgyükém, méghozzá, hogyha belegondolok, hogy egy cégben, amíg ugye ilyen asztali számítógépek voltak, addig az a biztonság megvolt, hogy Julika, miután befejezte a munkáját, az adatokat, meg minden információt ott hagy az asztalán, ami be van zárva legalább a cég irodájába telephelyre, és Julika hazamegy. De mióta megérkezett a home office, meg a hibrid munka, meg minden, azóta gyakorlatilag viszi a számítógépét, a laptopját, ott van az okostelefonja, amiről eléri a vállalati levelezést, amihez hozzáfér a nem tudom mihez, és tulajdonképpen kivittük az irodából a biztonság, ott legalább valamennyire fizikai biztonságban lévő eszközöket, és a mobilt ellopják, összetörik, de elég, ha összetörik, nem is kell, hogy ellopják. És egy csomó olyan kockázat van, ami azzal jön be, hogy egyszerűen mobilizáltuk az informatikai eszközünket. Ezt hogy látod, ennek látszanak a nyomai? Tehát érződik a vállalati közegben, meg hogy a mobil eszközök még nagyobb kockázatokat jelentenek?
Ugye Bring Your Own Device-nak hívják, BYOD-nak hívják ezt a jelenséget, és 2010-ben már foglalkoztunk azzal, hogy akkor nagyvállalat, egy szolgáltató cégnél dolgoztam, aki informatikai termékeket adott el, hogy hogyan tudjuk az ügyfeleknek ugye a BYOD megoldásokat, biztonsági megoldásokat eladni. Tehát ez már akkor probléma volt, hogy a COVID az meg egy nagy lapáttal rátette erre a történetre.
Főleg úgy, hogy egyébként a Bring Your Own Device azt mondja, hogy a privát eszközödet hoz be a céghez. Itt még nem is arról beszélünk, hanem hogy a céges gépedet hazaviszed. A helyzet ugyanaz a kitettség szempontjából, csak hogy az egy picit megelőzte a korát.
Távmunkára gondoltam egy picit, igen. Tehát hogy igazából nekem azért is tetszett nagyon a COVID, már sok minden mellett, ami miatt nem tetszett, de hogy nekem tulajdonképpen ugye a múltamból adódóan, akkor már bő 10 év az egész világ az én irodám volt. Tehát hogy nekem különösebb problémát nem okozott, hogy átmenjek mondjuk távoktatásba, hiszen meg volt hozzám minden eszközöm. És az ehhez szükséges biztonságkultúra is nyilvánvalóan. És ugye itt az IoT eszközökre mindenhol jelenleve a dolgok internetére próbáltál megutalni. Hát a probléma az az, hogy amikor hazaviszük ezeket az eszközöket, akkor azokkal, és föltesszük az otthoni wifi-re, akkor ez az eszköz fölkerül ugyanarra a hálózatra, amin rajta van a robotporszívó, meg rajta van a okos légkondicionáló, meg rajta van nem tudom én egy csomó olyan eszköz, amit csak így fölpattintottunk az internetre.
Mondjuk a Siri, vagy nem is az Alexa, a Amazon Alexa, a Google-nek a okos kis asszisztens, ilyen chat asszisztense, most hirtelen mit teszem, a Google Home talán, vagy valami ilyesmi neve. De tel is tele vagyunk a Wi-Fi hálózatunk. És akkor a kérdés az otthoni Wi-Fi hálózatunknak a biztonsági beállításai mennyiben közelítenek a cégeshez?
Igen, és a kiberhigiénia nehézsége lenne az, hogy azt mondanám, hogy amúgy hozzunk létre otthon egy olyan hálózatot, egy olyan alhálózatot, ami az IoT eszközöknek való, meg hozzunk létre egy olyat, ami a privát eszközöknek való. Ezt egyébként meg lehet csinálni gyakorlatilag mindegyik szolgáltató által adott eszközön, csak szerintem kevesen néztek még bennek a beállító lehetőségébe. Már pedig azért, mert mondjuk én mondjuk rettegek a saját légkondicionálómtól, amire évek óta nincsen frissítés, tehát légkondicionálat frissíteni, tisztítani szoktuk, ugyebár.
Igen, igen. Kijön a szerelő, kitisztítja, nem tudom, föltölti gázzal.
Igen, a firmware frissítés az ritka eszköz ezen, de ez egy igazán kiváló kínai eszköz, amit annak idején beraktak. Mondhatnám azt, hogy letiltam és nem teszem fel a wifi-re, de hát akkor ugye a lényegét veszíti el, hogy tudom mobil applikációról kezelni. Igen, ám csak, hogy ugye ez úgy működik, megint csak kiberhigiénia, csak nem nagyon tudnak róla, hogy az eszköz, az IoT eszköz, amit fölpattintasz a wifi-re, az rögtön utána nyit kifele egy lyukat a tűzfaladon keresztül, ezt hívják NAT-nak, ami után ő képes folyamatosan az ő kis felhőszolgáltatójával rendszeresen kommunikálni, csak hogy elérhető az internetről is, és nem csak a saját felhőszolgáltatója érheti el, hanem gyakorlatilag aki ezt a lyukat megtalálja, az el fogja tudni érni. Ebben a kis légkondiban van ugye egy számítógép, hardware, szoftver hálózattal, amiben, hogyha van valamilyen sebezhetőség, kínai barátaink ritkán szoktak arra figyelni, hogy biztonságos szoftver legyen ezekben az IoT eszközökben, mert az
mondod?
Drága.
Sőt, kifejezetten néha törekszenek rá, hogy...
Egyébként igen, tehát, hogy van egy csomó támadás, amikor szándékosan vannak benne lyukak, mert ott az a mentalitás, hogy hát mi majd belépünk távolról az ügyfélhez, és majd megjavítjuk,
majd mi
az
eszközöt,
majd
mi
megcsináljuk. Tehát, hogy tulajdonképpen csak ketten használják ezeket az IoT eszközöket, ugye boldog és boldogtalan. Olyannyira, hogy van is egy olyan kereső, az ipari rendszerek Google-jának hívják, ami sodan.io nevű weboldal, ahol simán lehet olyan webkamerákat találni, amire csak így be tudsz nézni.
Ezt akartam mondani, hogy ezzel volt pár éve egy ilyen kampány, hogy hány webkamerát tudsz megtalálni a környékeden, és tudsz megnézni, illetve hát itt néhány alkalommal, néhány nappal ezelőtt volt vendégünk Tiles György, mesterséges intelligencia szakértő, és ő mesélte éppen, hogy hát van olyan, hogy a robotporszívó ugye fotókat készít csak úgy, és kilövi az internetre, és ebből már vannak mindenféle problémák. Szóval igen, itt van körülöttünk ez a digitális, elképesztő mennyiségű eszköz, rengeteg adattal, hálózatkapcsolattal segíti az életünket, de közben exponenciálisan növeli gyakorlatilag a digitális életünkre vonatkozó veszélyeknek a számát. Egy ilyen helyzetben beszéltünk ugye a nagyvállalatokról, akiknél van ezzel foglalkozó szakember, folyamataik, szabályzataik, vannak rendszeresen oktatások, de hogy érzed most, ha most maradjunk a nagyvállalatoknál, elérték már azt a szintet, amikor azt mondtad, hogy biztonságosan tudnak működni a kollégáikat figyelembe véve, hiszen azt szoktátok mondani, hogy a kiberbiztonsági szakemberként, hogy az ember a felhasználó a legnagyobb veszélyforrása tulajdonképpen ennek. Tehát hogy érzed, hogy ők már és ez igaz ugye az államira is, mert azt mondtuk, hogy hasonló, elérték azt a szintet, hogy azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen ők biztonságosan működnek?
Hát ez egy nagyon szubjektív érzés, hogy a biztonságban lenni. Azt lehet látni, hogy a nagyon-nagyon nagy vállalkat érintő kiberbiztonsági incidensek száma, lehet, hogy nem is ez a jó kifejezés, hatása talán sokkal alacsonyabb, mint volt egy pár évvel ezelőtt. Tehát, hogy azok a compliance követelmények, megfelelőségi követelmények, és az a nem kevés pénz, sőt nagyon sok pénz, amit beleinvestáltak a saját biztonságukba, ez azért kifizetődni látszódik. Úgyhogy az elmúlt időszakban nem is az a trend, hogy a nagyvállalatokat támadják meg, hanem ugye egy nagyvállalat az mindig beszállítókon keresztül működik, és ezt nevezik ellátási lánc biztonságának. Tehát most már sokkal inkább az a trend, hogy megtaláljuk azt a KKV-t, aki egy nagyvállalatnak dolgozik, és a KKV-t támadjuk be, ahol egyébként ott van az ember, akit meg lehet támadni, mert hogy a hekkelés az nem úgy szokott kinézni általában, hogy neki megyek csak úgy véletlenszerűen vakon a hálózatnak, aztán csak találok benne valamit, nem, megtaláltam az embert, aki majd megnyitja azt az e-mailt, amire rákattintva majd be lehet jutni a hálózatba. Na, és ezt ebben a nagyon komplex ellátási láncban, és lehet, hogy nem is az első szintű beszállítónál, mert a második szintű beszállítónál viszem végig, akkor onnantól kezdve ugyanúgy fogva van a nagyvállalat is.
Uh-huh. Hát akkor a nagyvállalati oldal, amit ő maga meg tudott tenni, azt azért úgy látod, hogy nagyjából itthon Magyarországon is elmutatjuk, hogy elég sok mindent tesznek, és ez látszódik, és alapvetően
abszolút
jó.
Igen.
Az igazi potenciális veszély egyértelműen a KKV szektor.
Jelen pillanatban igen. Tehát jelen pillanatban azt tudom mondani, hogy a KKV szektorban vannak a legnagyobb lyukak.
Uh-huh. Jó.
Akaszthatjuk a hóhért egy picit?
Igen.
Gergő, ti mit tesztek akkor ennek, vagy ez ügyében, mint KKV-s cég például?
Hát ugye alapvetően nekünk abban a szerencsés helyzetben van részünk, hogy ugye itt a Nitro Learningnél mi nagyon sok témában készítünk oktatóanyagokat, és hát ez egy kivételes helyzet, mert az ember a munkája során elképesztő mennyiségű tudáshoz jut hozzá, úgyhogy ezeket sokkal könnyebben tudjuk alkalmazni. Ráadásul ugye nekünk is van szoftverünk, ami felhőszolgáltatásként fut, van olyan ügyfelünk, aki nagyvállalati ügyfeleink vannak, ezért ugye gyakorlatilag mi beszállítói vagyunk a nagyvállalatoknak, ránk alapvetően vonatkoznak azok a biztonsági előírások, szabályok, követelmények, amik egyébként ott megvannak, úgyhogy én azt gondolom, hogy mi egy picit a KKV-k közül is talán kivételek vagyunk. Abból a szempontból is kivételek vagyunk a KKV-ban, hogy mi kifejezetten egyébként terméket is fejlesztünk arra vonatkozóan, egyébként célzottan tök jó KKV-knak, hogy a jelenlegi náluk lévő erőforrás hiányos, meg kevésbé tudatos környezetben tudjunk adni nekik olyan elérhető áru és minőségű oktatóanyagokat, amivel egyébként a kollégáikat tudatosíthatják. De pont azt akartam Csabától megkérdezni, hogy mit kéne csinálnia a KKV-knak ez ügyben. Tehát mi mondjuk, hogyha nyilván a végtelenségig lehetne ezt vinni egészen odáig, amíg a nagyvállalat jut, nem reális egy KKV-nál, de mi az, amire azt mondod, hogy ha ennyit megtenne egy KKV, akkor már jelentősen növelné az ilyen típusú biztonsági szintjét és követelményeit?
Nagyjából elmondtad egyébként, hogy mik a jó gyakorlatok. Tehát műszaki oldalon tudomásul kell venni, hogy egy KKV nem tud kellően biztonságosan informatikát üzemeltetni. Ezért van a felhőszolgáltató, ezért vannak a felhőben különböző a biztonságosnak minősített, tanúsítottan biztonságos, gyakorlatban biztonságosnak minősített megoldások. Tehát a felhőbe való kimenetel az egy technológiai oldalon például egy nagyon jó dolog. A másik a tudatosításnak a kérdése. Tehát, hogyha a kultúra, ugyan beszéltünk róla, meg van teremtve egy KKV-ban is, tehát időnként veszi a vállalat a fáradtságot arra, hogy ez téma legyen mondjuk, akkor az megint csak egy előrelépés. Hogyha a saját beszállítóitól megköveteli a biztonságot, szerződésben van megkövetelve, az megint csak egy nagyon fontos dolog, illetve azokat a biztonsági követelményeket, amiket az ő megrendelői várnak el, hogyha azokat tudja teljesíteni, az megint egy nagyon jó megoldás. Igazából az információbiztonság iparága azért elég szépen fejlődik Magyarországon is. Nagyon sok mindent ki lehet szervezni. Nem feltétlenül kell egy KKV-hoz mondjuk egy főállású információbiztonsági szakértő, de rengeteg olyan cég van a piacon, aki tud ilyet szolgáltatni, hogyha baj van, vagy hogyha nincs is baj, csak egyetlen szeretnénk fölkészülni, akkor így van. Akkor legyen szakértő, akihez lehet fordulni. Nyilván van egy nagyon komoly szakemberhiány, de hát ugye ezért a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen ezért van a kiberbiztonsági mesterképzési szak, hogy ezt valahogy megpróbáljuk leküzdeni. De ettől függetlenül, ha már benne van a fejekben az, hogy biztonságot kell építeni, és hogy a baj lehet, tehát ezt jó megelőzni, akkor már szerintem jó úton járunk.
Nekem még egy dolog jutott eszembe ezzel kapcsolatosan, hogy létezik kiberbiztonságra vonatkozó biztosítás is, ha jól tudom. Nem tudom, hogy te ezt mennyire ismered. Ha igen, akkor légy szíves majd pár szóban, én csak annyit tudok, hogy ugyanúgy, ahogy felelősségbiztosítást lehet kötni, gyakorlatilag lehet kötni kibertámadásra, vagy valami ilyesmire olyan biztosítást, ami legalább bizonyos mértékig a károkat megtéríti. Ez ettől függetlenül nem fogja megelőzni a dolgot, de hogy ott is a biztosítás közvetítőktől, biztosítási alkuszoktól is azt hallom vissza, hogy nem is tudnak róla, hogy egyáltalán van, de egyáltalán megint a KKV szektorra nem jellemző az, hogy például a biztosításaikat megfelelő tudatossággal kezelnék. Te mennyire ismered ezt a fajta biztosítás formátumot, vagy mit tudsz erről?
Hát azt nagyon, egy ideig nagyon ment a cyber insurance, a kiberbiztosításnak a témája, mert valóban egy jó megoldás lehetett. Ugye a biztosító azt várta el cserébe, hogy a szervezetnek legyen egy információbiztonsági szabályozása, tehát megfelelően építsék fel a biztonságot, akkor adtak biztosítást. De a jó darabig működött is ez a jó darabig néhány évig működött, csak aztán az a baj, hogy a ransomware-ek, hát a zsarolvírus támadók rájöttek arra, hogy azért érdemes megtámadni a céget, mert hogy a biztosító majd úgyis kifizeti a biztosítást. Itt egy picit megdőlt ez a biztosítással kapcsolatos elmélet. Kicsit olyan, mint a biztosítási csalás egyébként, tehát ugye azért törjük össze az autót, hogy na mindegy. Tehát most egy picit ez az iparág visszaesett, de egyébként Magyarországon is találkoztam olyan céggel, aki olyan biztosítóval, aki nyújtott ilyen biztosítást, hogy most aktuálisan ezek után bevállalta, ezt nem tudom megmondani. De igen, tehát létező fogalomról van szó.
Jó, én azt gondolom, hogy egy kérdés köröm nekem maradt még a végére, hogy ha én most egy KKV-nak a tulajdonosa vagyok, és azt kérdezem tőled, hogy Csaba, én szeretnék ebbe a dologba elindulni, de nincsen igazából túl sok pénzem erre. Persze, szívesen fordítok azért rá valamennyit, de hogy így tudnál-e ajánlani nekem olyan elérhető, tudatosító anyagokat, videókat, esetleg van-e olyan nem túl drága képzés, vagy mit lehetne, mit kezdhetnék én ahhoz, hogy így elkezdjem ezt a folyamatot, de nem, ne kelljen a gatyámat ráfizetni, bocsánat a kifejezésért.
Remélem, hogy nektek van rá megoldásotok.
Van rá megoldásunk, de azt azon kívül most akkor azt mond, hogy...
De az a problémám, nekem ez a nagyon nagy szívfájdalmam, hogy jelenleg magyar nyelven azok a nagyon egyszerű oktatóanyagok, amik a KKV-knak szólnak, ezek gyakorlatilag nem léteznek. Tehát ez egy nagyon komoly lemaradás, egy nagyon komoly adóssága a magyar állami szerveknek. Vannak cégek, hozzátok hasonló cégek, nem sokan teszem hozzá, akiknek van kiberbiztonsági oktatási portfóliójuk és szolgáltatásuk, amit meg lehet venni. De megmondom őszintén, hogy nekem nagyon-nagyon hiányzik egy olyan YouTube csatorna például, ahol rendszeresen van content. Nagyon-nagyon hiányzik az a podcast. Nem igaz, mert podcastból van ilyen, de talán egy kicsit szakmai, ez a Hekk és Lángos podcast, ezt mindenkinek ajánlom figyelmébe egyébként. Vagy éppen a Nemzeti Kibervédelmi Intézetnek a kibertámadás podcastja. Ez a másik ilyen podcast, amit talán érdemes hallgatni. Csak pont az a vizualizáció hiányzik, ugye a kiberhigiéniára visszatéve, ami megmutatja egy videón szépen ékes magyar nyelven, hogy egyébként egy jelszómenedzser programot így lehet összerakni. Vagy hogy egyébként pedig, amikor mondjuk egy felhőben akarok létrehozni, akkor erre kell odafigyelnem. Ez rengeteg időt fedne le, tehát hogy én látom magam előtt azt a körülbelül 800 részes magyar nyelvű YouTube csatornát, ami nagyjából darabonként olyan 5-10 percben mutatja végig azt, hogy mi mindent kéne csinálni. De ennek a finanszírozása nyilván nem feltétlenül a ti feladatotok, nem a ügyfél feladata, ez az állam feladata kell, hogy legyen, és az állam nagyon látványosan nem foglalkozik ezzel a témával. Ennek oka is van, hogy jelen pillanatban a magyar jogszabályi rendszerben ez senkinek a feladata. Tehát amíg senkinek a feladata, addig senki nem is fogja megcsinálni sajnálatos módon. Pedig nagyon-nagyon kéne, addig pedig a nálatok elérhető kiváló minőségű tananyagot tudnám mindenkinek figyelmébe ajánlani.
Ez azért kedves tőled, mert nem láttad, hogy mi itt van.
Elég régóta ismerjük egymást, látatlanban mondom, hogy biztos jó.
Igen. Egyébként azt tenném csak így hozzázárásként, ha már így kifutottunk egy kis önmarketingre, köszi Misi a felvetést, hogy mi alapvetően két problémát próbálunk megfogni. És nagyon fontos egyébként tényleg kifejezetten a KKV-knak célzunk, hiszen egyébként a nagyvállalati körben a céges IBS-ek, információbiztonsági szabályzatoknak az oktatása az, ami igazából zajlik, és ott nagyrészt az ugye a helyi szabályokról szól, meg ott vannak szakemberek is, akik egyébként tudnak ilyet oktatni. Egyébként van nagyvállalati ilyen projektünk is, de azok egyedi fejlesztések, ezek viszont kész anyagok. Az egyik probléma az az, hogy tudjuk ezt szemléletessé tenni, hogy tudjuk ezt a fókusz ráhangolást, hogy húha, ez tulajdonképpen ez engem is érint. Tehát akár én is lehetnék ez a valaki, aki itt szerepel ebben a videóban, ebben a sztoriban, ebben valamiben. Szóval hogy ez az egész valahogy kézzel fogható legyen, és átélhető legyen, inkább úgy fogalmazok, biztonsági környezetben, de átélhető legyen. A másik része pedig az, hogy igyekszünk valamiféle olyan megoldást adni, ami nem egy tűszúrás, nem egy egyszeri valami, hogy nagyon jó, akkor évente egyszer beültetünk, elmondjuk, aztán menj a dolgodra, mert hát ugye az emberek, a munkavállalóknak feladatorientációjuk van, és hazafeladat, hogy bekerülni a képzésre, akkor beülnek, elvégzik, rövid távon meg is marad, lehet, hogy egy-két apróság megmarad, följön egy-egy emlék, tök jó, de aztán egy évig semmi, abból nem lesz szokás, abból az nem jön elő újra, és igyekszünk olyan terméket kínálni, ami évente több alkalommal is, ahogy mondta, 10-15 percben, de ne egyszer, hanem ha lehetőség van rá, akkor havonta 10-15 percben, vagy negyed évente egy fél órában, de hogy sokkal inkább rendszeresen, tehát nem évente egyszer, én azt nem tudom, hogy te hogy vagy veled, én az évente egyszerit azt nem tartom igazából
ez
jónak.
Ez ugyanolyan gergőmét, és visszacsatolnik a tűz és munkavédelem.
Igen, az is
tipikusan ez egy évben egyszer leül az ember, ne dugjál 15 hosszabbítót, egymásra leég az irodát. Jól van, oké, menjünk. Ugyanez a kiberbiztonsággal, figyelj oda, változtasd meg a jelszavadat, pendrive-ra óvatosan máshogy, és nem mindig a Facebook fiókoddal lépjél be minden szolgáltatót. Pont.
Hát igen, ráadásul ugye nálunk az egyetemen egy nagyon-nagyon kiváló tűz és munkavédelmi oktatás van. Azt hiszem ötödszörre végzem el, negyedszer vagy ötödszörre végzem, teljesen ugyanazt. Nyilván a tűz és munkavédelmi szabályozás nem sokat változik, de most már gyakorlatilag vakon végig tudom kattintgatni a jó megoldásokat a tesztben utána.
Ugye? De még negyedszerre is nevetsz rajta? Nem, már volt be, hogy már előre tudod a sztorit.
Hát ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor ugye tudom azt, hogy a videónak a végére viszem a csúszkát, akkor utána jönnek a kérdések, és tudom, hogy mit kell oda bekattintani.
Az igazi, rutinos, hogy így fogalmazok, multi és állami agyonképzett embert láthatjuk, aki feladattal megoldja.
De ettől nem szívesen vennék egy tüzet a való életben, igen, mert nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy tudnám, hogy mit kell csinálni.
Jó, szóval visszatérve igazából az a lényeg, és ezzel értek egyet, amit mondta, hogy leginkább egy ilyen folyamatos, kicsit szórakoztatóba hajló, de tanulságos, rendszeres, folyamatos adagolása kellene ezeknek az információknak, helyzeteknek, tanulságoknak ahhoz, hogy érdemben beépüljön a viselkedésbe.
Az embereket, a munkavállalókat, a munkatársakat ezek a dolgok valahol mélyen nyomasztják. És ez egy olyan szituáció, mondjuk tűzzel kevesebbet találkozik az ember. Internetezni viszont igen, és hogyha jól van fölépítve az a mondani való, akkor valahol a legbelső félelmekre rátapintva lehet egy jó oktatást összerakni. Tehát nyugodtan gondoljunk bele abba, hogy ezek a tudatossági oktatások azért kellenek, mert a kollégáinkat ezek a dolgok egyébként nyomasztják.
Hát most ötletet adtál, hogy a HR-esek well-being programjába is becsempészszük a kiberbiztonsági oktató anyagokat, hiszen hát jobban fogják érni, kisebb lesz a stressz ezek iránt. Csaba, nagyon szuper volt az a beszélgetés, köszönöm, és nem tudom, hogy lehetek olyan pofátlan, hogy élőadásban kérelek meg arra, hogy gyere majd még el hozzánk, és beszéljünk még erről a dologról.
Órákat lehet, mert erről is beszélni egyébként.
Mert ha másért nem, legalább azért, hogy jó gyakorlatokat is ról is beszéljünk. Arra ma nem jutott idő, de én biztos vagyok benne, hogy te egy csomó olyan jó gyakorlatot láttál, amit egyébként meg lehet osztani itt a képzésfejlesztési szakemberekkel, és ötleteket lehet adni arról, hogy hogyan lehet érdekessé tenni, feldobni, gyakorlatiassá tenni ezeket a képzéseket. Úgyhogy ha lesz ilyen, és van ránk még időd, akkor nagyon szeretettel látunk legközelebb is.
Köszönöm szépen, szívesen.
Köszönjük szépen nektek pedig, hogy hallgattátok ezt a részt, és úgyhogy tartsatok velünk legközelebb is. Mindenkinek köszönjük. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!